Köszönöm szépen! Én örülök, hogy megint itt lehetek előttetek, és aki talán a Facebookon nézte, akkor már láthatta, hogy amiről ma én beszélni szeretnék nektek, az áldozatról. És hát ugye tudjuk, hogy a mi üdvösségünknek az áloga Jézus Krisztus áldozatának a bemutatása, hogy az életét adta a bűneinkért, de én most nem erről az áldozatról szeretnék beszélni, hanem arról az áldozatról, amit mi hozunk Istennek. Amit mi mutatunk be emberek, hívők Istennek. És ugye az áldozatról nem tudom, hogy kinek mi jut eszébe. Én azt gondolom, hogy az áldozat az egy olyan dolog, amit az ember meghoz, valamiről lemond, és egy másik félére, egy másik személyért hoz valamiféle áldozatot. Tudom, ez így nem annyira jó definíció, hogy felhasználom ugyanazt a szót, de talán értjük, miről van szó. És gondolkodtam ezen, hogy hogyan hozunk mi áldozatot az életünkbe alapvetően, és talán az életben az édesanyák azok, akik a legtöbb áldozatot hozzák, a legtöbb lemondást hozzák a gyermekeikért, és remélem azért, hogy szorosan követik őket az édesapák is. De ugye amikor megszületik egy kisgyermek, akkor ő még csak annyi, hogy ő a világon van, és gyakorlatilag minden szükségét ki kell szolgálni, és ebben a folyamatban, ebben a dologban az édesanyák azok, akik lemondanak a saját szükségleteik, saját vágyaiknak a megéléséről, kielégítéséről. És aztán, ahogy a gyermek növekszik, így a gyermek nevelés során próbáljuk a gyerekeket abba az irányba terelni, hogy ők is áldozatvállaló emberekké váljanak, és lemondjanak dolgokról másokért. És hát mindig nagyon nagy öröm egy szülőnek az, amikor látja, hogy a gyerek elkezdi ezt felismerni, hogy hát anyának, apának is nehéz, és akkor ő megpróbál segíteni, megpróbál áldozatot hozni, lehet, hogy mikor kiviszi a szemetet, elszakad a szemetes zacskó, és hogy nem úgy sikerül a dolog, vagy akkor ő elmosogat, de eltörik a tányér. De akkor is örülünk, amikor látjuk, hogy elkezdődik ez a folyamat a gyereknek az életébe. És aztán, ahogy mi szülők is áldozatot vállalunk értük, abban bízunk, hogy majd később ők is fognak miértünk áldozatot vállalni, áldozatot hozni. Tehát, hogy az áldozathozatal az mindig valahogyan két személynek a kapcsolatában jelenik meg. Amikor lemondok valamiről azért, hogy a másiknak jobb legyen, a másiknak több legyen. És aztán egy kicsit azért reménykedünk is benne, hogy majd ez az áldozat hozatalunk viszonzásra fog találni. Most az Istennel kapcsolatosan az áldozathozatal az egy más dolog, az egy speciális dolog, mert az Isten nem látjuk. És nem tudjuk azt sem, hogy ha áldozatot hozunk Istennek, az milyen módon kerül viszonzásra. Olyan az életünknek melyik pontján történik egy pozitív esemény, hogy most az valóban az Isten válasza a mi áldozatunkra, a mi közeledésünkre, ahhoz, arra a dologra, amit ő elé hoztunk. És hát ezen gondolkodtam, és ez egy nagyon fontos dolog a hívő életünk során, hogy hogyan viszonyulunk Istenhez, és hogyan fejeződik ki a mi viszonyulásunk az áldozathozatalunk által. És hogyha az Istennel való viszonyról szeretnénk többet megtudni, akkor muszáj a Bibliához nyúlnunk, mert a Biblia az a könyv, ami erről szól, hogy az emberek hogyan viszonyultak az Istenhez. És az első ilyen áldozathozatal, ami a Bibliában volt, a bűnbeesés után, az Káinnak és Ábelnek a története. Szerintem ezt a történetet mindenki ismeri. Szeretném ezt a történetet egy picit részletesebben is megvizsgálni, és ezen végigmenni, hogy vajon miért volt Ábelnak az áldozata kedves Isten előtt, és vajon Káinnak az áldozata miért nem volt kedves Isten előtt. Ugye tudjuk azt, hogy Káin és Ábel története előtt közvetlenül, vagy hát nem tudjuk, hogy mennyire közvetlenül, de egy rövid időn belül megtörtént a kiüzetés az Édenkertből, a paradicsomból, mert hogy Ádám és Éva elrontották a dolgot, bűnbe estek, kísértésbe estek, és ezért Isten kiűzte őket a paradicsomból. De Isten annyira kegyelmes volt akkor is, ahogy később is mindig, hogy rögtön adott egy ígéretet is, rögtön megmutatta a megmenekülésnek az útját is, amikor azt mondta az első emberpárnak: ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, az ő fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Egész pontosan ezt a kígyónak mondta, de ugye ott volt Ádám és Éva. Tehát Isten megígérte az embernek, hogy lesz egy kiút, lesz egy lehetséges megoldás, ami majd az ő hibájukat helyre fogja hozni, ki fogja javítani. És Ádám és Éva ezzel az ígérettel a szívükben várták a megváltónak az eljövetelét, hogy majd jönni fog valaki az ő utódjai közül, aki a kígyó fejére tapos, és helyre fogja hozni ezt a hibát, amit ők csináltak. És aztán így kezdődik Káin és Ábelnek a története. Aztán Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és azt mondta: fiút kaptam az Úrtól. Tehát azt nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el a bűnbeesés között, a bűnbeeséstől addig, amíg Ádám a feleségével hált, és megszületett Káin. De azt biztosan tudjuk, hogy ekkor még, annak ellenére, hogy kiűzettek a paradicsomból és az édenkertből az emberek, nagyon-nagyon szoros és közeli kapcsolat volt még Istennel. Ugye azt is tudjuk a történetből, hogy az édenkertnek a bejáratához oda lett állítva két angyal, hogy nehogy aztán visszamenjenek és egyenek az örök életnek a fájáról. És hát úgy tűnik itt a történetekből is, hogy Isten hallható szóval is közvetlenül kommunikált az emberrel. És ugye ez volt a szívükbe Ádámnak és Évának, hogy jönni fog valaki, aki helyrehozza az ő tévedésüket. És nagyon érdekes, hogy az eredeti igevers, vagy az eredeti szöveg az nem így szól, hogy fiút kaptam az Úrtól, hanem hogy fiút kaptam az Urat. Tehát minthogyha Éva és Ádám és Éva azt gondolta volna, hogy rögtön be fog teljesedni ez az ígéret az ő életükbe, és majd Káin lesz az, aki helyrehozza a bűnnek a büntetését. Tehát Káin volt az első ember, az első embertől született ember, hozzáteszem azt is, hogy már bűnös természettel született ember, akit már emiatt is különlegesnek gondoltak a szülei, hiszen ő született először, és emiatt is különlegesnek gondoltak, hogy ő lesz az, aki majd helyrehozza az ő tévedésüket és az ő bűnöket. Ezért mondta Éva azt, hogy hanem fiút kaptam az Urat, igen. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel jupásztor lett, Káin pedig földművelő. Tehát a bűnbeesés következménye nem csak az volt, hogy az édenkertből Isten kitaszította az embert, hanem el is kellett dolgozni. És ahogy az ember elkezdett ezért küzdeni, hogy a mindennapi megélhetése rendben legyen, ebbe a folyamatban el is kezdtek szakosodni, tehát lett, akinek az lett a munkája, hogy ő földművelő lett, és lett, aki jupásztor lett, hogy abban az egy dologban jók tudjanak lenni, és tudjanak ebben a tevékenységükben, vagy a munkájukban eredményeket elérni. Most nem csak ezt kellett az embernek elsajátítania, hogy tud ő az édenkerten kívül életben maradni, mert hogy már nem volt ingyen ebéd, már nem volt az, hogy a föld önmagától eltartotta volna az életüket, hanem azt is meg kellett tanulniuk, hogy hogyan közeledjenek Istenhez, hogyan viszonyuljanak Istenhez, hogyan kerülhetnének ők Istennel megint kapcsolatba, hiszen tudjuk, hogy az édenkertben ez úgy működött, hogy esténként Isten ott volt a kertben, és beszélgetett az emberrel. De ez a fajta közvetlen kapcsolat megszűnt az Isten és az ember között. És azt olvasok ebben a történetben, ha tovább megyünk, hogy egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Tehát a Biblia nem beszél arról, hogy honnan tudta vajon a Káin és Ábel, hogy áldozatot kell bemutatni Istennek, és arról sem beszél, hogy vajon Ádám és Éva mutatott-e volna be bármilyen áldozatot Istennek. De mégiscsak úgy tűnik ebből a történetből számomra, hogy azért ők egy istenfélő, egy hívő család voltak, akiknek természetes volt, hogy ők Istenhez közelednek, és hogy Istennel Istennek a jelenlétét keressék, az Istennel való kapcsolatot keressék. Ugye vannak olyan magyarázatok, hogy onnan tudták ők, hogy áldozatot kell bemutatni, hogy amikor Isten kiűzte az Édenkertből az első emberpárt, akkor ugye bőrruhát csinált nekik, hogy ne fázzanak és ne legyenek mesztelenek, és hát a bűnbeesés következményeképpen ugye meg kellett ölni azokat az állatokat, hogy a bőrüket föl tudják venni az emberek, és hogy akkor talán innen tudták, hogy áldozatot kell bemutatni, és hogy a bűnnek a következménye az áldozat bemutatás kell, hogy legyen, és hát adott esetben az állatoknak a megölése is. Ezt nem tudhatjuk biztosan, de hogy a történetből igazából úgy tűnik, hogy Káin és Ábel igazából csak meg akarták köszönni Istennek azt, amiük van. Tehát azt hozták Isten elé, azt hozták áldozni, amivel ők foglalkoztak, amiük volt. Ugye Ábel jupásztor volt, ahogy hozott báránykát, a Káin pedig földművelő volt, ő hozott gyümölcsöket vagy zöldségeket, amivel ugye ő foglalkozott. És ilyen módon próbáltak Istenhez közeledni, az ő hálájukat kifejezni. Tehát mind a ketten elmentek a gyülekezetbe az áldozat bemutatásnak a helyére, és bemutatták ezt, amiük nekik van. De úgy folytatódik ez a történet tovább, hogy az Úr rátekintett Ábelre és az ő áldozatára, de Káinra és az ő áldozatára nem tekintett rá. És igazából el is érkeztünk a mai történetünknek a lényegéhez, az áldozat bemutatáshoz, és hogy miért nem fogadta el Isten az egyik áldozatot, és miért fogadta el a másik áldozatot. Most, hogy honnan tudta ezt egyértelműen Káin és Ábel, hogy most akkor el lett fogadva, vagy nem lett elfogadva, erről nem beszél itt a történet. De a képes Bibliában szokott ez lenni, hogy az egyiknél fölfele szállt a füst, a másiknál pedig oldalra szállt a füst, és innen tudták ezt a dolgot. De igazából a Bibliában, ha megnézzük az áldozat bemutatásokat, hogy hogyan felelt Isten egyértelműen arra, hogy ő ezt elfogadta, azt látjuk a történetekben, Gedeonnál, Salamonnál és illetve Illésnél is, hogy tűz jött le az égből és megemésztette az áldozatot. Nem tudjuk, hogy itt is ez történt-e, de az biztos, hogy teljesen egyértelmű volt mindenki számára, hogy ez az áldozat el lett fogadva, vagy nem lett elfogadva. És gyakorlatilag mind a ketten ugyanazt csinálták. Mind a ketten tettek erőfeszítést, mind a ketten hoztak abból, ami nekik volt, mind a ketten elmentek a gyülekezetbe az áldozat bemutatás helyére. Azért mondom ezt, hogy a gyülekezetbe, mert abszolút nem biztos, hogy nagyon valószínű, hogy ott nem négyen voltak Ádám és Éva, Káin és Ábel, hanem ekkora már sok-sok testvérük született, és ez egy konkrét helyszínen volt, ahol ez az áldozat bemutatás történt. De hát akkor mi lehetett a baj az áldozattal? Miért nem fogadta el Isten Káinnak az áldozatát és Ábel áldozatát pedig? Igen. Megint csak az egyik általános vagy népszerű magyarázat erre vonatkozólag, hogy ugye Ábel véres áldozatot mutatott be, és hát vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, tehát a jó áldozat az a véres áldozat, míg Káin ugye földművelő volt, és ő a földnek a gyümölcseiből vitt, ez pedig az átkozott földnek a gyümölcse, és hogy Isten ezért nem fogadta el. De én nem igazán gondolom, hogy ez egy helyes magyarázat lenne. Nagyon sok példát találunk a Bibliában, a mózesi törvényben is, hogy ételáldozatot hoztak az emberek Istennek, és Isten előtt ez kedves volt. Vagy amikor Jézus megfeddi a farizeusokat, hogy megadjátok a tizedet a kaporból, a mentából, és így tovább. Tehát, hogy nincs ezzel igazából probléma, tehát be lehet mutatni ételáldozatot is, növényeket is, de akkor mégis mi lehetett a probléma ezzel az áldozattal? Szóval azért teljesen nem volt egyforma ez a két áldozat, mert azért megjegyzi az ige azt, hogy Ábel is vitt a juhokból, de a kövérjükből vitt. Tehát, hogy őt, a Káinnál ezt nem jegyzi meg. Tehát Ábel valami plusz dolgot azért mégiscsak belerakott ebbe az áldozatba. És hát az a kérdés, hogy akkor miért tette ezt Ábel? Tehát, hogy miért azt adta Ábel, ami jobban fájt, és ami neki jobban hiányzott, ami számára értékesebb volt. És el is árultam, hogy miért ez az áldozat volt a kedvesebb Isten előtt. A zsidó levél 11. fejezetében, ugye a hithősök felsorolásánál olvasunk erről Ábelről, ahol azt olvassuk, hogy hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Káin. Hitáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hita által még holta után is beszél. Tehát azt olvassuk az igében, hogy Ábel áldozata értékesebb volt. És ő hitáltal csinálta ezt az egészet, hogy értékesebb legyen az ő áldozata. De akkor mitől volt értékesebb az ő áldozata? Most attól, hogy bárányka volt és nem ananász, vagy mégis mitől tudott ez az áldozat értékes lenni? És hát ehhez kapcsolódik az a kérdés is, hogy egyáltalán minek? Tehát, hogy minek, miért mutatunk be áldozatot? Ugye azt tudjuk évezreteken keresztül, meg a történelemből, meg egyébként is, hogy az emberek különböző áldozatokat mutattak be az ő istenüknek azért, hogy essen az eső. Tehát, hogy ezért mutattak ők be áldozatot, hogy essen az eső, és ne verje el a jég a termést, és nem tudom, vagy azért, hogy akkor a következő esztendő az áldottabb, az gazdagabb legyen, és akkor több pénzem legyen, vagy van, aki azért mutat be áldozatot az Istennek, az Istenének, hogy a gyereke meggyógyuljon. Mi a célja, mi a funkciója az áldozatnak a bemutatásának? Mert ugye egész pontosan azt olvassuk az igében, hogy Isten Ábelra és az áldozatára rátekintett, tehát nem csak az áldozatra, hanem Ábelra is, és Káinra és az ő áldozatára nem tekintett rá. De akkor miért van szükség áldozatra? És miért érdekes ez, hogy értékesebb ez az áldozat, és hogy hitáltal vitte Ábel ezt az értékesebb áldozatot? Mert hát Isten igazából tudja, hogy mi van a szívünkben, áldozat nélkül is. Másrészt Isten a világ mindenségnek az ura, fenntartója, teremtője, tehát hogy ő neki aztán tényleg nincsen szükség azokra a dolgokra, amiket mi ő eléje viszünk. Tehát ha Isten belénk lát, és nincs szüksége semmire, akkor miért viszünk, miért vigyünk, vagy miért vitt Káin, és miért vitt Ábel áldozatot Istennek? Szóval azt látjuk, hogy a történetünkből, hogy itt az áldozatnak a célja igazából az, hogy kifejezze azt, hogy mi van a mi szívünkben. És nem is Isten számára fejezze ki ezt, hogy mi van a mi szívünkben, mert Isten tudja. Hanem kifejezze az áldozatunk azt, hogy mi van a szívünkben az angyalok számára, a környezetünk számára és végső soron saját magunk számára is. Tehát ugye itt ebből a történetben egyértelműen kiderült az, hogy mi Istennek a véleménye erről az áldozatról. A mi életünkben nincsenek ilyen egyértelmű válaszok, de mégis előbb-utóbb azért csak kiderül ez a dolog. És azzal, hogy mi milyen áldozatot hozunk Isten elé, azáltal kifejezésre kerül, hogy mi van a mi szívünkben. Hogy mennyire tartjuk mi fontosnak Istennek a személyét, hogyan viszonyulunk ő hozzá. És valahogy ez csak az áldozat bemutatásakor vált nyilvánvalóvá. Tehát Isten már jóval előtte is tudta, hogy Káin és Ábel hogy gondolkodik ő róla, vagy hogyan viszonyít ő hozzá. De az áldozat bemutatásakor ez nyilvánvalóvá vált. És nem csak az ő számukra lett nyilvánvaló, hanem a körülöttük levő emberek számára is nyilvánvalóvá lett. És azt gondolom, hogyha valamiért fontos elolvasni a Bibliát legalább egyszer elejétől a végéig, hogy megtaláljuk ezeket az áldozat bemutatásokat, ezeket a kis elrejtett kincseket vagy önszemeket, amivel azt láthatjuk, hogy emberek hogyan áldoztak Istennek, és Istennek erre mi volt a válasza. Csak szeretnék két példát hozni nektek az Új Szövetségből, az egyik ugye a szegény özvegynek a két fillére. Tehát azt gondolom, hogy Jézus azért eléggé elfoglalt ember volt, vagy Isten volt, meg hát ugye mind a kettő egyszerre, de ő azért leült és nézte, hogy az emberek hogyan adakoznak, és azt mondta, hogy az az özvegy, aki két fillért dobott be a persejbe, az mindenkinél többet adott. Tehát ő mindenét odaadta, amilyen neki volt, míg a gazdagok csak a feleslegükből vetettek. És ilyen módon az ő áldozata nyilvánvalóvá tette azt, hogy mi van az ő szívében. És hogyan viszonyul ő az Istenhez, tehát hogy hit által az ő áldozata értékesebb volt Jézus előtt, mint az összes többi más embernek az áldozata. Hogy ismeritek azt a történetet is, amikor az egyik farizeus meghívta Jézust a házába, hogy vacsorázzon vele, nyilván ez a részéről egy áldozathozatal, hiszen ő állt a cehet. De aztán megjelent ott a parázna nő, akinek Jézus megbocsájtotta a bűneit, és elkezdte a könnyeivel öntözni a lábát, és a hajával letörölni ezeket a könnyeket. Tehát ez az asszony, ez megint maximumra hozta azt az áldozatot, amit ő egyáltalán Istennek tudni adott, vagy tudott adni. Teljesen megalázta magát, és az egész életét, az egész mindenét odaadta Istennek, és ebbe az áldozatba kifejezésre juttatta az ő viszonyulását ő hozzá. És akkor egy kicsit hadd kanyarodjak a mi életünkre, a mi áldozat bemutatásunkra. Szóval engem mindig azért egy kicsit szomorúsággal tölt el ez a dolog, hogy keresztényként az ember azért sok mindenről lemond. És aztán vasárnap eljön gyülekezetbe, azért az is egy áldozat, én azt gondolom, hogy eljövünk vasárnap gyülekezetbe. Tehát, hogy ez nem alapból jön, hogy amikor végig dolgoztam az egész hetet, és akkor szombaton még megcsináltam a kötelező dolgokat, vasárnap végre pihenhetnék, és akkor eljövök gyülekezetbe. És aztán nekiállunk meggyőzni az ösztön lényünket, vagy a kis ösztön lényeinket is, hogy menjünk el a gyülekezetbe. És akiknél ugye kisgyerekek vannak, azoknál össze kell szedni a cumit, játékmackó, cumisüveg, hordozó, rákcsa és így tovább. Tehát, hogy ez egy nehéz dolog, ez egy átlagon felüli dolog, hogy eljövünk a gyülekezetbe is, és ilyen módon megjelenünk Isten előtt, tehát ilyenkor is hozunk egy áldozatot. A kérdés persze az, hogy ez az áldozat mennyire van hitből, és ez az áldozat mennyire értékes. Vagy csak azért hozzuk meg, mert ciki, hogyha nem vagyunk ott, vagy valóban Isten elé járulunk, és úgy jövünk ide, hogy Isten elé járulunk. Szóval a keresztények még vállalják ezt is, hogy eljönnek gyülekezetbe, még adakoznak is. És ezt is vállaljuk, ugye, hogy a környezetünk minimum furcsán néz ránk, és akkor sokan még szolgálnak is. De vajon eddig a pontig nem ugyanezt tette Káin és Ábel? Nem ugyanígy vették a fáradtságot, összeszedték a dolgaikat, elmentek a gyülekezetbe, bemutatták az ő áldozatukat, és eddig a pontig igazából ugyanezt tették. Mind a ketten hoztak áldozatot. És azért megjegyzem, hogy ez nem rossz dolog, tehát hogy ez kezdetnek jó. Csak ami nehéz dolog ebben, hogy Isten számára még ez így önmagában kevés. Ettől többre van szükség. Mert mi jön ezután? Mi van az áldozatnak a minőségével? Vajon minden csak azért történik, vagy mindezt csak azért csináljuk, hogy a körülöttünk valóknak ez tetszen? Vagy azért, hogy a mi hitünk ezáltal nyilvánvalóvá váljon Isten előtt? A mi számunkra is, meg mások számára is, meg az angyalok számára is. És hát hogy állunk mi ezzel? Tehát, hogy eljön a prédikátor a gyülekezetbe, és nem tesz energiát mondjuk a készülésbe, hanem azt mondja, hogy majd a Szentlélek majd úgyis adja a szavakat a számra, vagy tesz bele energiát, vagy értékesebbé váljon az ő áldozata. Vagy azért jön el csak prédikálni, mert hogy az egy olyan népszerű dolog, és akkor mindenki szép szavakat fog mondani. Vagy ugye mondja Pál apostol, hogy aki vezeti a gyülekezetet, az ugye példaképe legyen anyájnak, és ne pedig uralkodjon rajta. Tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen áldozatot mutat be a prédikátor, vagy mondhatnám a takarítót is, tehát, hogy hát én legalább eljöttem, én legalább itt vagyok, és én legalább csinálom, de csak ott takarítok ki, ahol látszik, vagy a gyerekekkel kapcsolatban a tanító, hogy hát majd berakok egy filmet, úgyis jó lesz az a kis butáknak, vagy elkezdem azért kivágni az angyalkákat, és teszek én ebbe munkát, ebbe az áldozatba. Mert hát ugye mondhatjuk azt, hogy én legalább csinálom, én legalább itt vagyok. De ez a történet arra tanít bennünket, hogy ha Istennek áldozunk, akkor mindig a jobbat kell adnunk. És hogyha a jobbat adjuk, akkor ezáltal a hitünk is növekszik, és a hitünk nyilvánvalóvá válik, hogy a jobbat adtuk. Nem csak a feleslegünket, és ami éppen annyira nem fáj. Mert ha nem fáj, akkor nem is áldozat. Tehát Ábel hite több volt annál, mint hogy elment vasárnap a gyülekezetbe. És Ábel nem gondolta magáról azt, hogy ő a kiválasztott, aki majd legyőzi a gonoszt a világban. Hanem Ábel felismerte Isten nagyságát és saját kicsinységét, és hitáltal mindent beletett az áldozatába, ami csak tőle tellett. Most ennek a történetnek azért van egy másik óriási tanulsága is, és erre szeretnék rátérni, hogy mi történt Káinnal. Mi történt azután, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá lett az, hogy az ő áldozata nem kedves Isten előtt. Mert Isten ugye egyértelműen megmutatta, hogy Káin és az ő áldozata nem kedves Isten előtt. Míg a mi életünkben azért ez nem ilyen egyértelműen derül ki. És azért ez egy nagyon fontos kérdés, mert Jézus is beszél erről, hogy majd az utolsó napon hányan jönnek majd ő elé, és mondják azt, hogy hát de nem a te, nem a te nevedben csináltuk ezt, meg azt profétáltunk, meg ördögöket űztünk. És azt mondja Jézus, hogy sohasem ismertelek titeket. Vagy ott van például ugye a konkolyról szóló példázat, hogy együtt növekszik a búza, és együtt növekszik a konkoly, és igazából csak az örök ítéletnél a történetnek a legvégén lesz nyilvánvaló az, hogy kinek volt a szíve, a hite a helyén. És hát Jézus nagyon sokat vitatkozott a farizeusokkal is emiatt. Na de nézzük meg, hogyan reagált Káin, amikor kiderült az áldozat bemutatása által, hogy az ő szívében mi van. Emiatt Káin nagy haragja gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra? És miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Tehát Káinnak bőven lett volna lehetősége elgondolkodni azon, hogy ez az áldozat, amit ő bemutatott, miért nem volt Isten előtt kedves. Ott volt Ádám, ott volt Éva, meg lehetett volna őket kérdezni. Megkérdezhette volna magát Istent is, tehát azért látjuk itt, hogy azért mennek beszélgetések elég világosan és egyértelműen, nem ilyen homályos igeversek által, ahogy ugye velünk történik a kommunikáció mondjuk Isten részéről. És hát megkérdezhette volna végső soron Ábelt is, az öccsét is, hogy figyelj Ábel, te mit csináltál másképp? Szerinted a te áldozatod az miért volt kedvesebb Isten előtt, mint az én áldozatom? De Káin nem ezt tette. Hanem Káin azt tette, hogy haragra gerjedt, lehorgasztotta a fejét. És elkezdett a szívében a harag egyre csak növekedni a testvére iránt, aki Isten előtt kedves volt. Meggyűlölte az ő testvérét. Mert Káin külön hívőnek gondolta magát a testvérénél, hiszen ő a kiválasztott. És ez a dolog is azt mutatja, hogy igazából az áldozat bemutatás volt az, ami elindította azt, hogy nyilvánvalóvá váljon a hite. Káinnak is a hite. Mert hogy Ábel hite nyilvánvaló lett a cselekedetében, hogy értékesebb áldozatot vitt, Káin hite is nyilvánvalóvá vált, amikor lehorgasztotta a fejét, és haragra gerjedt. Rögtön felszínre jött, hogy mi is volt az ő szívében. Tehát a szívünk ajta előtt azért elég nagy a sorban állás, ugye tudjuk a jelenések könyvéből is, hogy ott áll Jézus és zörget, várjuk azt, hogy beengedjük a szívünkbe, de itt Isten ugye azt mondja Káinnak, hogy ott van a szív előtt a bűn is. És arra vár, arra vágyódik a bűn, hogy bejöhessen a mi szívünkbe. És igazából a döntés az a miénk, hogy ebbe a pillanatban, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy rosszul csináltuk a dolgokat, rosszul kerestük az Istent, rosszul követtük az Istent, akkor mit teszünk? vajon meggyűlöljük a testvérünket, beengedjük a szívünkbe a haragot, vagy pedig alázattal megnézzük, hogy mi az, amit elrontottunk, és mi az, amit másképpen csinálhatnánk. Szóval most azért elég sok rosszat elmondtam Káinról, és hát ugye megint így a képes Biblia jön, vagy ugrik be, hogy ugye Káin az a gonosz, rosszarcú ember, még Ábel a jó, és aki terelgeti a báránykákat, és így tovább. Na de hát melyikünkben nem merült föl még ez a gondolat, hogy miért a másiknak köszönik meg ezt a dolgot, vagy miért a másik prédikál, vagy miért a másik szolgál, vagy van olyan gyülekezet, ahol mindenkinek fix helye van, és ki az, aki előre ülhet, és ki az, aki nem, és ki az, akinek van foglalt parkolóhelye, és ki az, akinek nincs. Hát én bennem ezek a dolgok azért nagyon sokszor fölmerültek, és nem is ez a kérdés, hogy fölmerül-e az emberbe a féltékenység a testvére iránt, a szolgálótársa iránt, hanem az a kérdés, hogy hogyan reagálunk erre a dologra. Engedjük-e beszivárogni a keserűséget a szívünkbe, vagy azt mondjuk, hogy Istenem, taníts engem, és hogy amit én eddig csináltam, vagy áldozatot hoztam, azt én neked hoztam, és neked ajánlom. És nem az a lényeg, hogy a környezetem az most ezt hogyan ismeri el, vagy hogy nem ismeri el. Egyszer azt mondta Káin a testvérének, Ábelnak: menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Tehát egészen idáig jutott ez a folyamat. És ebből is láthatjuk, hogy Káin azért nem vette annyira komolyan ezt az istenkeresés dolgot, hiszen a végén ez egy gyilkosságba torkollott, nem vette olyan komolyan ezt az áldozatbemutatást, vagy a gyülekezetbejárást, hanem Káin sokkal inkább azt akarta, hogy az ő elképzelése és az az Istenhez való közeledésű mód, az az Isten tiszteleti mód, amit ő jónak gondolt, vagy ami az ő hite volt, ami az ő szívébe volt, az győzedelmeskedjen, és az legyen az elfogadott, és az legyen az általános. Nem pedig az a hit és az az Istenhez való viszonyulás, ami Isten számára kedves volt. És hát ez azért nagyon érdekes, mert valószínűleg, hogy ez volt az első haláleset az emberiség történetében, mert ugye Isten megígérte az embernek, hogy a bűnének a következménye halál lesz. Amelyik napon arról a fáról eszik, meghal. De ez nem következett be egészen idáig. Itt lett először nyilvánvaló az, hogy az ember életében ott van a halál, és hogy nem ér örökké. Egy helyen azt olvassuk a Bibliában, hogy Káin azért ölte meg Ábelt, mert a testvére cselekedetei igazak voltak, Káin cselekedetei viszont gonoszak voltak. Tehát Káin azért ölte meg Ábelt, mert a testvére cselekedetei igazak voltak, Káin cselekedetei viszont gonoszak voltak. Tehát a gonosz cselekedet, Káinnak a gonosz cselekedete már a gyilkosság előtt ott volt, tehát ő már gonosz módon cselekedett a gyilkosság előtt, és aztán ezért követte el a gyilkosságot. És hát mit csinált Káin a gyilkosság előtt, hogy megölte Ábelt? Mi volt előtte a történetben? Hogy egyszer beengedte a szívébe a haragot, engedte a haragot növekedni, ezt csinálta, ez is gonoszság volt. De úgy tűnik számomra, hogy maga az áldozat bemutatása is gonoszság volt, amit ő tett. Ugye ismeritek Anániás és Szafirának a történetét, akik eldöntötték, hogy eladják a mezőt, vagy nem tudom, valami vagyontárgyukat, és ennek az árát ők föláldozzák a szent ügy érdekébe, odaadják a gyülekezetnek, odaadják az Istennek. De mégis azért azt mondták, hogy azért az egészet ne adjuk oda, ezzel sincs egyébként semmi probléma, de ugye tudjuk az apostolok cselekedeteiből, hogy ők az egészet úgy akarták láttatni, hogy ők mindenüket odaadták Istennek. És gyakorlatilag képmutató módon mutattak be Istennek egy áldozatot, nem hitből, hanem képmutató módon adtak egy áldozatot, és mi lett a vége? Halál lett a vége, Isten megölte ezeket az embereket a gonosz áldozatuk miatt. Tehát ez az áldozás dolog azért nem veszélytelen, és ha mondjuk téged megkér valaki, hogy csinálj meg valamit a gyülekezetbe, vagy a gyülekezetnek, mondhatod azt, hogy te ezt nem csinálod meg, mert nem fér bele, de hogyha te igen mondasz, és azt mondod, hogy te Istennek hozol áldozatot, akkor azt ezzel a felelősséggel kell tenni, hogy, és nem is csak felelősséggel, hanem hitből, és bele kell tenni, amit csak tudsz abba az adott helyzetbe és abba az adott szituációba, mert onnantól fogva, hogy ez az áldozat az Isten ügyét érinti, innentől fogva ez Istennek is szól, ez az áldozat. Tehát Káin először annyira teret engedett az önhítségnek, a haragnak, hogy végül a halál eszközévé is vált. És ugye látjuk a történetből, hogy itt a bűn az egy folyamat volt az ő életébe, egy folyamat során jutott el egészen a gyilkosságig. És azt is tudjuk a Bibliából, hogy igazából a bűnnek a következménye mindig a büntetés. És ez be is következett, mikor Isten ezt mondta Káinnak. Hol van Ábel a te testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom. Talán őrizője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére, kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Tehát amíg Ádám és Éva összezavarodott, és elbújt, és függ a felevél, és minden történt azért, hogy azután, miután Isten ellen lázadtak, bűnt követtek el, Káin már cinikusan és nagyképűen visszaszólt Istennek, hogy hát talán őrizője vagyok én a testvéremnek. És igazából azt gondolom, hogy ezen már nem is csodálkozhatunk, hogyha Káinba ennyire föl tudott telni, és föl tudott torlódni a harag, és a gyűlölet, és a megvetés, és az irigység, hogy aztán gyilkosságot is követett el. Tehát ez a cinizmus, ez már igazából semmi volt, ami elhagyta a száját. De ugye az Édenkertben itt sem maradt el Isten büntetése, és tudjuk, hogy a gyilkos büntetése halál volt. Mert az igében erről az özönvíz után olvasunk, hogy Isten azt mondja, hogy aki embervért ont, annak a vére ember keze által legyen kiontva, ez a jogos büntetés. És valahogy azért Káin is érezte, hogy azért itt azért túlment egy határon, és hogy lehet, hogy az ő életének is most itt ebben a pillanatban vége fog szakadni. Akkor Káin ezt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Ímé elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr ezt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Tehát annak ellenére, hogy a rossz áldozat bemutatása után elindult egy ilyen nagyon rossz és egy ilyen nagyon gonosz folyamat Káinban, ami aztán a gyilkosságban csúcsosodott ki, valahogy úgy tűnik a történetből, hogy Káin azért mégiscsak valamilyen szinten elkezdte megbánni ezt a dolgot. Ugye azt is úgy fordíthatnánk ezt, hogy nem nagyobb az én büntetésem sem, hogy elhordozhatnám, nagyobb az én bűnöm, mint hogy elhordozhatnám. És az is egy nagy tanulság ebbe a történetbe, hogy Isten valamilyen szinten kegyelmet adott Káinnak. Tehát annak ellenére, hogy ekkora bűnt követett el, és ennyire fölé helyezkedett embernek és Istennek, hogy az ő Isten tiszteleti módja legyen az elfogadott és az általános és a jó, mégiscsak megroppant Isten büntetésének a súlya alatt, és Isten ezért fölmentette őt a halál büntetés alól, legalábbis az alól, hogy ő most azonnal vagy rövid időn belül meghaljon, és Káin most már többedik alkalommal kapott egy esélyt. Tehát ugye ebbe a történetbe azért Káin Isten által többször meg lett szólítva. Nem azt csinálta Isten, hogy hát nem jó az áldozatod, nem tekintek rád, nem tekintek az áldozatra, oldjad meg, ahogy akarod, hanem többször szólt Káinhoz, hogy ne csináljad, ne így reagáljál, ne így gondolkodjál. És aztán a végén még a büntetését is enyhítette Káinnak. És hát Isten ad kegyelmet, tehát, hogy amíg élünk, addig lehet változni, lehet jobban csinálni, lehet az áldozat bemutatást is jobban csinálni. És persze vannak azért borzalmas következmények a bűnöknek itt a földi életünkben, tehát tudjuk ezt, de amiket viselnünk kell, hiszen Káin is el lett üldözve a családjától egy távoli vidékre, ott kellett leélni az életét. De akkor is, még élt, és amíg élt, amíg élünk, addig tudunk változtatni, tudunk javítani. Tehát ezt az egész folyamatot az áldozat bemutatása indította el. Az a dolog indította el, hogy a környezetük számára, a környezetem számára nyilvánvalóvá lett az, hogy mi van a szívemben. És aztán elkövetem a bűnt, házasságot török, ott hagyom a családot, gyilkolok, paráználkodok, és így tovább. Viselem a következményeit ezeknek a bűneimnek, ezeknek a tetteimnek. Hát az ott esetben szétmegy a családom, a gyerekem, apa nélkül, anya nélkül nő föl, vagy le kell ülni egy börtönbüntetést. Most nem magamról beszélek, hanem csak egyes szám első szemébe. Tehát olyan dolgok jönnek a bűnnek a következtében, amivel egész életünkben számolni kell. De Isten mindig ad lehetőséget. Mindig meg tud bocsájtani, és nehezebben bár, mert a múltam meghatározza az életemet, de képes vagyok élni, és képes vagyok megszerezni az üdvösséget is, képes vagyok jobban csinálni a dolgokat. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy tanulság a számunkra, hogy amíg élünk, amíg vagyunk, amíg mozgunk, amíg képesek vagyunk hinni, addig tudjuk jobban csinálni a dolgokat és az Istennel való viszonyt. De hát ugye azért látni kell azt is, hogy ennek a történetnek a vége azért nem lett egy happy end, mert Ábel, aki jól csinálta a dolgokat, Istennek kedves áldozatot hozott hitáltal, ami értékes is volt, meghalt. Míg Káin, aki rosszul csinálta a dolgokat, Isten előtt nem kedves áldozatot mutatott be, megnyitotta a szívét a harag és a gyűlölet előtt, és megölte a testvérét. Szép kort élt meg, legalábbis a történetből így tűnik. Szóval ez egy borzasztó igazságtalanságnak tűnik. Hogy akkor most akkor megérte jól csinálni? Megérte jó áldozatot bemutatni? Mert hogyha Ábel nem így cselekedett volna, nem azt mondom, hogy ma is élne, de tovább élt volna. Hiszen emiatt kellett meghalnia. Azt gondolom, hogyha te a szívedbe erre a kérdésre, hogy megérte Ábelnek jó áldozatot bemutatni, és aztán emiatt meghalni, ha azt tudod válaszolni, hogy igen, megérte, akkor már talán megértetted az Istennel való kapcsolat, és az Istennel való áldozat, és az Istenbe vetett hitnek a lényegét, és a mélységét. Mert Ábelnek a halála az egy mártír halál volt, ahogy a hite miatt kénytelen volt hamarabb befejezni a földi pályafutását, és előre mutatott Jézus Krisztusnak a halálára is, aki szintén a hite miatt, a meggyőződése miatt, az atyához való viszony miatt erőszakos halált halt. Tehát miről szól ez a történet? Miről szól Káin és Ábelnek a története? Az első történet a bűnbeesés után. Miről szól a testvérek közötti harc? Mondhatnám azt is, az Isten kereső hívő emberek közötti harc. Ez a történet az igaz egyház és a hamis egyháznak a harcát mutatja be, a konfliktusát mutatja be. A képmutató keresztények és a valóban hívő keresztények, a meg nem tért farizeusok és Jézusnak az ellentétéről szól. Hadd olvassak föl a Máté evangéliumából néhány igeverset, amikor Jézus egy nem túl szívélyes üzenetet intézett a farizeusokhoz. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! Mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit, és ezt mondjátok. Ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a proféták vérének kiontásában. Ezzel csak azt bizonyítjátok magatokról, hogy fiai vagytok a proféták gyilkosainak. Cselekedjetek csak ti is az atyáitok mértéke szerint. Kígyók, viperafajzatok, hogyan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől? Ezért íme én profétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok. Egyeseket közülök megöltök és keresztre feszítetek majd. Másokat pedig megkorbácsoltok zsinagógáitokban és városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amely kiontatott a földön az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit meggyilkoltatok a templom és az oltár között. Tehát a történelem gyakorlatilag ezzel kezdődik, az emberiségnek a történelme, hogy az Istent kereső emberek között egy olyan konfliktus támad, ami adott esetben gyilkosságba is torkollik, és mártír halálba is torkollik. És hát ugye mindenki hisz valamilyen módon a természet felettiben, Istenben, de az egyik igaz hittel viszonyul hozzá, a másik pedig hamis hittel. És hogyha megnézitek a Bibliát, ez a harc, az igaz hittel viszonyulók harca, a hamis hittel viszonyulók harcával, végigvonul az egész Biblián. Minden egyes könyvben ott van. Ott van Izsák és Izmaelnek a konfliktusában, ott van Jákob és Ézsaúnak a konfliktusában, hogy ők is testvérek voltak. Ott van József és az ő testvéreinek a konfliktusában. Hogyan viszonyultak ők Istenhez, milyen áldozatot mutattak be. És aztán végigvonul Izrael történelmén is, és amit látjuk ezekből az igékből, Jézusnak a szolgálatán is végigvonul, hogy ki az, aki igaz hittel viszonyul az atyához, és hát ott voltak a farizeusok, akik hamis hittel viszonyultak az atyához. És hát kik voltak, akik megfeszítették Jézust. És aztán továbbiakban végigvonul ez a korai egyházon, és hát végigvonul a keresztény üldözéseken is. Mert hát ugye most ünnepeltük a reformációnak tavaly a csodálatos 500. évfordulóját, én nagyon sokat hallottam ökumenizmusról, meg megértésről, meg összefogásról, meg mindenről, de arról nem nagyon hallottam, hogy embereknek, hívőknek a százezreit, millióit gyilkolták meg a testvéreik azután, hogy jól meg is kínozták őket, és gyakorlatilag mártír halált haltak. Mert hogy az ő meggyőződésük, az ő Isten tiszteletük, az ő Isten követ, Isten tiszteleti módjuk helyesebbnek volt gondolva azokénál az embereknél. Tehát a testvéreknek, vagy akár mondhatnám a hívők harcának is, az igaz és a hamis egyháznak a harcának igazából nem lesz vége majd csak a történelem végén, a Jelenések könyvében olvashatunk erről, hogy azért kiáltanak a szentek, hogy mikor ábosszút már Isten a hamis egyházon, amikor a parázna asszonyt megítéli, aki megtagadta a hitet és gyilkolta a hívőket, és aztán levetésre kerül az égből, és ítélet lesz rajta. És hát a szomorú igazság, azt gondolom az is, hogy a Káin útján való elinduláshoz nem kell gyilkosnak lenni. Elég, hogyha az áldozatunk az nem hitből, hanem valamilyen érdekből való, mondjuk valamilyen politikai érdekből vagyok keresztény, vagy csak azért hozok áldozatot, hogy mások lássák, hogy én áldozok is, hogy én szolgálatot végzek, és hogy én milyen erkölcsös ember vagyok, de az életeimet, a döntéseimet, a szívemet, azt nem adom oda Istennek, és az én áldozatom nem ebből fakad. Szóval én arra bátorítok mindenkit, magamat is természetesen, hogy tegyük föl magunknak ezt a kérdést újra és újra, hogy a mi áldozatunk, a mi gyülekezetbejárásunk, a mi Istenhez való viszonyunk, a mi szolgálatunk, vagy bármi, amit teszünk ezzel kapcsolatosan, az vajon milyen motivációból fakad? Vajon hitből fakad-e, és hogy képes vagyok Istennek alárendelni az életemet, még akkor is, hogyha emiatt engem hátrányok élnek, vagy hát Istennek nem abban a korban vagy történelmi helyzetben élünk, hogy az életünket kellene adni ezért, de hát azért nagyon sok embernek fölmerült az életében ez a pont, vagy ez a kérdés, hogy vajon képes-e még akár az életét is adni a hitéért és a meggyőződéséért. És amíg élünk, addig erről szabadon dönthetünk, szabadon változtathatunk, megtérhetünk, elkötelezhetjük magunkat Isten mellett, és azt gondolom, hogy Isten pontosan ezért hosszabbította meg Káin életét, és ezért várt, hogy hát ha ez megtörténik. És hogyha megtörténik, és egyre inkább az áldozat bemutatásunkat, illetve a cselekedeteinket, a hitből való áldozat bemutatás, a hitből való értékesebb áldozat bemutatás határozza meg, akkor gyakorlatilag mi magunk válunk egy áldozattá Isten számára. Ahogy Pál apostol is mondja, hogy szánjátok oda a ti életeteket, a ti testeteket, mint tökéletes áldozat Istennek a számára. És igazából ezeken a cselekedeteknek az alapján tud ez megtörténni. Befejezésül néhány szót szeretnék még szólni Jézusnak a véréről. Ugye Ábel vére az, ami bosszúért kiállt, és azért kiállt Istenhez, hogy állj bosszút az én gyilkosomon, aki igazságtalanul ölt meg engem. De miről beszél Jézus vére? A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk. Ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben. Mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közben járóhájához, Jézushoz, és a meghintéshez véréhez, meghintés véréhez, amely hatalmasabbat beszél, mint az Ábelnek a vére. Tehát azért olvastam föl ezt az igeszakaszt, mert ez ugye arról beszél, hogy a Izrael népe, mikor kivonult Egyiptomból, akkor ott aztán tényleg minden volt. Tehát volt felhő, hallható hang, tűzoszlop, manna az égből, tengerketté választás, és még ki tudja, sziklából víz fakadt, ki tudja, mi minden történt még. Mennyi csodálatos, mennyi szemmel látható, kézzel tapasztalható dolog történt, és hogy mennyire Isten kijelentette magát az embereknek a számára. De mi, az új szövetség gyermekei nem nagyon részesülünk ebben a kegyelemben, hogy ilyen nagy és látható és érezhető módon nyilvánuljon meg számunkra az Isten. Mert hát ugye mennyivel könnyebb lenne hinni, vagy engedelmeskedni Istennek, hogyha mi is ennyi sok csodát, és ennyi sok jelenést, és hallható hangot, és mindent hallhatnánk, mennyivel könnyebb lenne igaz áldozatot hozni, és akár az egész életünket odaszánni Istennek, ha ennyire biztosak lehetnénk abba, hogy hát az Isten az ott van, és hogy az Isten az milyen. És hát ugye Káinhoz is beszélt Isten hallható hangon, tehát ez is azt mutatja, hogy azért nem biztos, hogy ezen múlik. És erről beszél ez az igaz szakasz, a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy nem volt harson a szó, nem volt szózatoknak a hangja, hanem van Biblia, van prédikáció, van gyülekezet, és mások hite által növekszik gyakorlatilag a hitünk. És hát hozzám sem szólt Isten még hallható hangon, nem tudom, hogy fog-e majd egyszer, nagyon jó lenne, sokat segítene a hitemem. És hát sokszor vártam én is csodákat, amik nem történtek meg. De nem volt tűzoszlop, nem volt felhőoszlop. Volt viszont sokszor féltékenység bennem is, meg irigység is bennem is másokra, más hívőkre, más szolgálókra. De amikor ezekben a szituációkban én a hit oldalára álltam, és nem azt választottam, hogy megkeseredek, mert hogy velem hogy kiszúrtak, velem hogy kitoltak, meg amúgy is teljesen értelmetlen, látható szinten az, amit csinálok, és nem a félelmeimre vagy a felfúvalkodottságomra hallgattam, ahogy ezeknek így nemet mondtam, ugye a hitem egyre erősebbé vált. És nincs kétségem afelől, hogy a hibáim, vagy a bűneim, vagy adott esetben a rossz áldozat bemutatása miatt Isten nekem üdvösséget adott Jézus vére által, azáltal az áldozat által, ami nem bosszúért kiált, hanem kegyelemért kiált. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak van reménységünk. Tehát most nem szeretném, hogy emiatt szomorúak lennétek emiatt az üzenet miatt, hogy hát én azért próbálkozok, és hát Istennek ez biztos, hogy kevés. Isten mindig azt nézi, hogy a körülményeinkhez képest, a lehetőségeinkhez képest mi az, amit mi teszünk, milyen áldozatot mutatunk be. És hát láthatjátok Káinnál, és aki aztán teljesen elrontotta az egészet, Isten őt kérlelte, többször szólt hozzá, hogy Káin, ne csináld, ne nyisd meg a szívedet, a harag, a gyűlölet, a megkeseredés előtt, változtassál, térjél meg, és van lehetőség jobban csinálni a dolgokat, sőt, még a gyilkossága után is adott neki kegyelmet. Most arra szeretnélek kérni benneteket, hogy álljunk fel és imádkozzunk, és járuljunk mi is a kegyelem királyi trónszék elé, hogy a mi áldozatunk kedves legyen Isten előtt. Istenem, megköszönöm neked azt, hogy itt lehetünk ezen a mai helyen, hogy összejöttünk ezen a vasárnapon, a gyülekezetben, és te látod a mi szívünket, hogy mi azért jöttünk, hogy te veled találkozzunk, hogy te veled közösségünk legyen. Azért jöttünk, hogy te szóljál hozzánk, tataníts bennünket. Kérlek téged, Istenem, hogy te adj nekünk erőt, te adj nekünk kitartást, és ha van rá lehetőség, még csodákat is és jeleket is, hogy megerősödjön a mi hitünk te benned, hogy képesek legyünk minél jobb, minél igazabb, minél szívből jövőbb és minél hitből valóbb áldozatot bemutatni a te számodra, ami értékes a te számodra, és hogy te ezért meg is jutalmazzál majd bennünket a mennyekben. Én imádkozom azért is, Istenem, akinek erre nincsen lehetősége, imádkozom a betegekért, akik megkeseredtek, megszomorodtak, akik félnek, hogy te bátorítsad őket, és te erősítsd meg a szívüket, és te érintsd meg az ő szívüket, és te szóljál hozzájuk, hogy meg tudjanak újulni a hitben. Amen. Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet.